az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok, mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak. Kedves testvéreim, akiknek gyerekeik vannak, különösen észreveszik, hogy ugye a vakáció vége közeledik, a új iskola év kezdete, össze kell szedni magukat a gyerekeknek, akik iskolába járnak. De hát egyébként is odafigyelünk erre, mert a társadalomnak az életében ugye óriási jelentőségű az a munka, ami az iskolákban folyik. Sokkal hosszabb ideig járnak ma iskolába a gyerekek, mint annak előtte. Átalakul a világ, átalakul az iskolának, az oktatásnak a rendszere is, és azután nem mindegy, hogy milyen szívvel találkoznak ott egymással pedagógusok és gyermekek, és hogy hogyan sikerül az ismeretek átadása, az ottan folyó munka, közösség kialakítása, hogy az iskola ne csak egy ilyen gyors talpaló tanfolyam legyen, amelyik hát nem valami gyorsan, de mégis igyekszik bele gyömöszölni a legfontosabb tudnivalókat a gyerekekbe, hanem az emberi tapasztalatok kitágulásának a színhelye is. És hogy ott is, ahol nem akasztanak a falra keresztet, hát ott legyen a gyerekek között, a tanárok között is a Szentlélek, akit a katolikus iskolákban, keresztény iskolákban ilyenkor különösen is szólítunk. Veni Sanctéra hívnak mindenfelé az iskolákban, a egyházközségekben is imádkozunk a gyerekekért, de talán ezért is, hogy ez az oktatás, amelyik minden gazdasági ágnál fontosabb része a nemzet életének, ez valahogy megtisztuljon, okos legyen, életre nyíló, és aztán maga az Úristen segítsen itten, hogy jobban, szebben tudjuk a gyerekeinknek a életét alakítani, világra nyíló figyelmét, hogy derék, igaz ember legyen belőlük, és hogy örömmel tegyék azt, amire az élet hívja, szólítja őket. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Thank you.
legyen veletek.
És a lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványainak figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon föltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhöz fordult. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten igéire van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát. Vegye föl keresztjét, és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja tartani, meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én értem, elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe, saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai evangélium a Jézus életének egy nagyon megrázó jelenetére utal. Jó, ha számon tartjuk, hogy ez közvetlen folytatása annak az evangéliumi résznek, amelyet a múlt vasárnap olvastunk. Ott arról volt szó, hogy Jézus elvitte az apostolait Fülöp Cezáreájába, ahol pogányok élnek, azt remélte, hogy majd a kicsit a környezet nem nagyon vesz róluk tudomást, egymással többet beszélgethetnek, és valamit megbeszélhet velük, együtt lehet velük, anélkül, hogy a tömegnek a jelenléte zavarná őket. És akkor emlékszünk rá, erről szólt a múlt vasárnapi evangélium, kérdőre vonta őket, kinek is tartják őt az emberek. Péter felelt, hogy ki ennek, ki annak, különböző prófétáknak a utódánként szemlélnek téged, talán újra született, újra elküldte hozzánk az Isten Jeremiást, vagy valamelyik másik nagy prófétát, vagy egy vagy a prófétáknak a sorában, úgy gondolják rólad. És akkor Jézus megkérdezte, hogy ti kinek tartotok engem. És akkor Péter ugye kimondta ezt a nagy lelkünkben megfogalmazódó, föltisztuló gondolatot, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus nagyon nagy dicsérettel nyugtázta ezt, azt mondta, hogy boldog vagy Simon, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ezt ki neked, nem azt jelenti ez, hogy nagyon okos vagy és rájöttél, hanem a mennyei atya tette ezt számodra világossá. És azért te megmondtad, hogy én ki vagyok, én is megmondom, hogy te ki vagy, Péternek neveznek, ami azt jelenti, hogy kőszikla, és én erre a kősziklára fogom építeni az egyházamat. A múlt vasárnapi evangélium záró mondata egy kicsit meglepő volt, mert akkor ezt tette még hozzá Jézus az egészhöz, hogy arról, hogy én vagyok a Mesiás, arról ne beszéljetek az emberek között. Hát ez biztos szöget ütött az apostolok fejébe, mert ha ez közöttük tisztázódott, hát akkor most miért nem azt mondja Jézus, hogy ettől kezdve hirdessétek ezt bátran, amire ti magatok most már eljutottatok, hogy én vagyok a Mesiás, és mondjátok meg az embereknek, hogy ilyen örömmel, ilyen bizalommal hallgassák a szavamat, és csatlakozzanak hozzám. Milyen furcsa,
Jézus egyfelől azt mondja, hogy igazatok van, csak ugyan én vagyok a messiás. És másfelől azt mondja, hogy ezt ne hirdessétek. Még nem jött el az ideje. Mert az emberek félre értenék ezt, ahogy ti is talán félre értitek. Értitek, és mégse egészen értitek. Értitek, hogy én vagyok a messiás, de a messiásnak a lehetőségeiről, a feladatáról még nem gondolkodtok eléggé tisztán, eléggé világosan. És ezért folytatódik a múlt vasárnapi evangéliumi szakasz azzal a mondattal, nem azzal, amivel a mostani kezdődik, abban az időben Jézus többször felhívta a tanítványai figyelmét, hanem hogy ezután a beszélgetés után Jézus arról kezd beszélni, hogy ő rá nem a dicsőség vár egyelőre, nem az vár, hogy ez az ő messiás volta, egyre taragyogóbban megfogalmazódik az emberek között, egyre többen gyűlnek majd köréje, és akkor hát meghódítja az országot, a világot, és így tovább, hanem az következik, hogy most szenvednie kell. Nagy megpróbáltatások szakadnak rá. Az emberek kezére adja őt az az Isten, aki pedig őt messiásként küldte a világba. És úgy lesz messiás, hogy tövissel koronázzák. Úgy lesz messiás, hogy keresztre feszítik. Meghal értünk. És majd utána jön el a dicsősége. Azzal, hogy föltámad. Ez az, amit Péter még akkor sem kész megérteni, amikor Jézus elmondja. Lehet, hogy Jézus nem is ennyire világos szavakkal mondta el. Ugye azon is érdemes gondolkodnunk, hogy később, mikor tényleg nem olyan sokkal később mindez bekövetkezett, akkor a tanítványoknak nem jutott eszébe, hogy hát hiszen ezt Jézus előre megmondta. És akkor nincs is olyan nagy baj, ha bekövetkezik, mert akkor majd bekövetkezik az is, hogy a végén föltámad. Amikor ténylegesen elfogták, amikor ténylegesen megostorozták, leköpdösték, keresztet raktak a vállára, akkor a tanítványoknak nem jutott eszébe ez a jövendőlés. És nem várták, hogy se baj, harmadnapra majd föltámad. Hanem összetörtek, elkeseredtek. Akkor jutott eszükbe, hogy Jézus mindezt megjövendőlte, amikor maga a föltámadás is bekövetkezett. És akkor már mondták, hiszen milyen szamarak voltunk, hogy akkor, amikor a keserves órák ránk szakadtak, nem jutott eszünkbe, akkor vigasztalhatott volna bennünket ez a jövendőlés. De magát a jövendőlésre értették. Azt gondolták, hogy Jézus hát elfárad, Jézus rémeket lát, és valami olyasmi, hát nem tudom én, veszedelmekről beszél, amiket nem fog rá mérni az Isten. Péter félre vonta, a többiek nem vonták félre, de a saját fejükből ezeket a szavakat elkergették, és azt mondták, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nem nagyon válnak valóra ezek a sötét proféciák, amelyekkel most Jézus bennünket traktál. De Péter félre vonta Jézust, és mondta neki, hogy Isten mentsen, Uram, ez nem történhet veled. Ahogy mi mondjuk egy idősebb, vagy okosabb, vagy nem tudom, micsoda embernek is, hogy rémeket látsz. Hát ne engedd, fáradt vagy, nem csoda. Nem lesz, nem történt, nem megvéd téged az Isten ezektől a bajoktól. Csak hogy érdekes, hogy Jézus hogy fogadja ezt a vigasztaló szót. Nem azt mondja Péternek, hogy de bizony Péter, ez csak így lesz. Hanem hirtelen ágaskodik benne valami indulat. Amit Péter mond, az a sátánnak a szava. És ezt mondja neki, hogy távozz tőlem, sátán. Az előbb azt mondta, hogy Péter vagy, és én erre a kősziklára építem az egyházamat. És hogy nem a magad feje szerint, hanem az Isten vezetésével mondod, hogy én vagyok a messiás. De most meg a sátánnak a szószólója leszel. Amikor a szenvedésre való fölkészülésemet el akarod hárítani, amikor azt akarod, hogy én ne vegyem komolyan, amire az Isten meghívott, és másfelé vezető utakat keresek magamnak. Azt mondja Péternek, hogy távozz tőlem, sátán, És a fordítás itt egy kicsit ügyetlen, nem azt mondja, hogy nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Én ezt úgy fordítanám egy kicsit parasztosan, hogy nem az Isten eszejárása szerint gondolkodol, hanem nagyon is emberi módon. Mi magunk emberi módon gondolkodunk, amikor azokat, akiket szeretünk, szeretnénk kímélni, szeretnénk mentesnek látni a fájdalomtól, a szenvedéstől. Ez nagyon emberi gondolkodás. Az Isten azokat, akiket szeret, azokat is alámeríti a szenvedésbe. Erről beszél Jézus. És azután, utána pedig, amikor Pétert így megrótta, odafordul a többi apostolhoz, és igenis megerősíti. Nem csak neki kell majd szenvednie, hanem mind annak, aki az ő tanítványa lesz. Annak is végig kell járnia a szenvedésnek, a megpróbáltatásnak az útját. Az Isten nem azzal jutalmazza a benne bízókat, hogy megóvja őket minden bajtól. Mert akkor sok ember törekednék a közelébe azért, hogy a bajtól mentes legyen az élete. De az Isten a barátait is megpróbálja, és a szenvedésnek az útján vezeti. Krisztus is a szenvedésében mutatta meg, hogy mennyire szeret minket, hogy ezt is elvállalja. És azok, akik az Isten szeretik, azok szintén hát a megpróbáltatások között mutatják meg, bennük is akkor világosodik föl a szeretetüknek a igazi ereje meg a mértéke. És akkor a rossz is valamiképpen áldássá válik. Egy család életében hányszor van az, mondjuk a mi nemzedékünk még emlékszik a háborúra, mennyi keserűséggel, mennyi fájdalommal járt, lebombázták a lakásunkat, el kellett költözködni, elvesztettük hozzátartozókat, akiket szerettünk. És azért mégis, amikor visszagondolunk rá, azt mondjuk, hogy nagy áldás volt, hogy mindezt valahogy kibírtuk. És az egymással való kapcsolatunk, családok, akiket kitelepítettek, és ott ugye lehetetlen körülmények között kellett élniük, azt mondják, túléltük, és sok minden olyan erő, meg szépség megnyilatkozott akkor a nyomorúságunkban, aminek az emlékéből azóta is táplálkozunk. Hát valami ilyen módon gondolkodik rólunk az Isten. És ezért mondja Jézus, hogy aki a nyomomba jön, annak kérem szépen meg kell tagadnia önmagát, föl kell vennie a keresztjét, és úgy követhet. Megint érdekes ez, hogy meg kell tagadnia önmagát. A Bibliában nem nagyon szerepel máskor ez a szó, hogy meg kell tagadnia önmagát. Nem is egészen tudjuk, hogy mit jelent ez. Nem azt jelenti, hogy az Isten azért teremtett belőlünk egy csomó tehetséget, hogy azt mi mind gyanakodva nézzük. Nem úgy kell megtagadnunk önmagunkat, hogy tönkretesszük magunkat, és pont az ellenkezőjét tennénk annak, amit a vágyaink, vagy a szívünk, vagy a tehetségünk diktálna. Olvastam egy könyvben, ugye, hogy a zsidó konyha az olyan, hogy a húst addig párolják, amit megfőznek, vagy elkészítenek, amíg minden ízét el nem veszíti, ami természetes íze, és akkor utána fűszerekkel ízesítik. Hát az Isten nem ilyen módon gondolkodik rólunk. Ő teremtette belénk a jó és a ugyanakkor a veszélyeztetett, hát nem tudom én, tehetséget, vágyat, kedvet. Nem azt kívánja, hogy ezeket mind hallatlanra vegyük, vagy épp az ellenkezőjét tegyük annak, amire kívánkozunk. Hanem ez, hogy tagadja meg magát, ez azt jelenti, hogy ne minden áron a saját érvényesülésünkön dolgozzunk, hanem az emberek javán dolgozzunk, egymásért éljünk, legyünk készek arra, hogy a nehezebb utat is vállaljuk, akkor, amikor egy nagy ügy szolgálata ezt megkívánja. Ez jelenti azt, hogy tagadja meg magát. A világnak az a szemlélete, hogy én vagyok a legfontosabb, és magamat kell óvnom, és a széltől is, meg a nehézségektől, meg a kockázatoktól lehetőleg úgy kell élnem, hogy ezeket kikerüljem, másra hárítsam a bajt, meg a gondot. Ez az, amit Jézus nem szeret, illetőleg amit nekünk, ha hozzá tartozunk, akkor kerülnünk el. Igenis, vállalnunk kell az életnek a nehézségeit. Az önmegtagadás nem azt jelenti, hogy ha én nekem zenéhez van kedvem, hát akkor a világért sem megyek zene iskolába, vagy nem tudom én hová, hanem valami teljesen más dolgot csinálok, fülsiketítő helyre megyek, ahol semmiféle nyomát nem találom a zenének. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy azon a címen, hogy én muzsikus vagyok, azon a címen nem fogom kímélni magamat azoktól, a megpróbáltatásoktól, amelyek az élethez hozzá tartoznak. Hogy én valami különös tehetséget hordozok, és akkor az a dolga mindenkinek, hogy engem pátyolgasson, hogy miattam a dolgoknak a nehezét vállalja, és én pedig hát ottan élek és illatozom, mert egy különleges tehetség hordozója vagyok. Ezt nem szabad. És azután Jézus ugye erről beszél, és erre indul maga is, a keresztet veszi föl. Nem az egész életében hordta a keresztet, de az egész életének minden szépségét feláldozta akkor, amikor arra sor került. És tényleg a elítéltek közé állt, a bűnösök közé, és a két rabló között feszítették keresztre, amikor annak az ideje eljött. És utána pedig föltámadt. Kedves testvérek, valami ilyesmiről szól az evangélium. És azután ugye ez a mi életünknek a törvénye is. Imádkozunk azokért, akiket szeretünk, és azon is imádkozunk, hogy ismerjék föl a tehetségüket, és hogy tudják igazán azt szolgálni és kibontani, de nem úgy, hogy most akkor valami különleges, nem tudom én, védettséget kérnek maguknak, hanem úgy, hogy a mindennapos emberi életnek a nehézségeit, a terheit is vállalják, és azok között igyekeznek a sajátos hivatásukat is érvényre juttatni, kibontani, és nem becsülik magukat többre, mint a többi ember, azért, mert sajátos tehetségük van. Mindenkinek vannak sajátos tehetségei, és ugyanakkor mindenkinek el kell tudnia vegyülni a többiek közé. Akkor, amikor tényleg közös gondok, meg közös megpróbáltatások szakadnak ránk. Valami ilyesmiről szól, és ezért nagyon fontos ez a mai evangélium. És azután ezt mondja Jézus, ugye, hogy aki az életét elveszti, az nyeri meg. Aki kész odaadni, kockázatokat vállalni, és nem is abban a reményben, hogy a végén mégis ez történik, meg az történik, hanem az Isten kezébe teszem az életemet, és ő fogja váratlanul megmenteni, amikor én már a saját kezemből kiejtettem, azért, mert nem elsősorban azt akartam megőrizni, hanem a szolgálatomat, a feladataimat, a mások javáért való tennivalóimat többre tartottam önmagamnál. Valami ilyesmiről van szó, és keressük a saját életünkben, hogy mit is jelent ez egy családban, egy közösségben, amelyben élünk, a korban, amelyben az Isten beállított bennünket, és azután ugye elgondolkodunk ezen, mit is jelent, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved. Nem azt jelenti csak, hogy a lelkünk majd örök életet él, és azt el ne veszítsük a világ javaiért, hanem azt jelenti, hogy magunkat nem veszthetjük el. Akkor az által, hogy a világnak a javait igyekszünk meghódítani. Ugye itt már az a kép van, amit a birtoklásban elveszett ember képe, hogy a reklámok nyomán indul el, azt gondolja, hogy akkor lesz boldog, hogyha itt is nyert, ott is sikerült a jobb kocsit megvennie, a jobb életkörülményeket megteremtenie, a sokat hirdetett nem tudom én, nyaralási lehetőségeket kiaknáznia, megragadnia, és akkor még több pénzre, még több, nem tudom, mi mindenre van szüksége, és ezt sikerül megszerezni, de magát elveszíti. És a végén azt mondja, hogy mindenem megvan, de szégyellem magam, a semmire kellő, üres, lelkű, hitvány ember lett belőlem. Hát erről van szó, ennek a kockázatai között élünk. És ezektől ment meg minket Jézus a figyelmeztető szavával és az életével, amelyel az Atya akaratát szolgálta, és azután áldozatul adta magát akkor, amikor annak az ideje eljött. És azért mondja aztán az evangélium végén, hogy egyetlen mérce van, ami igazán komoly. Ez fog majd jönni ő, eljön az emberfia, az Atya dicsőségében, az angyalaitól körülvéve, és akkor azt mondja, megfizet kinek-kinek a tettei szerint. Egy olyan módon fogja beteljesíteni az életünket, amelyik a valódi értékre tekint, és azt jutalmazza, és nem a sikereinket jutalmazza, hanem a tetteinknek, az életünknek az igazi értékét, és beteljesíti, igazán ünneplőbe öltözteti azt, aki az életének az útját ilyen odaadással járta végig. Kedves testvéreim, erre gondolunk ma, ehhez kérjük az Úristennek a mindennapos segítségét, hogy megtaláljuk, mit is vár tőlünk, és ebben tudjuk egymást segíteni, megértéssel, de ugyanakkor okosan és figyelmeztető szóval. És aztán ugye úgy tudjunk élni, hogy ennek a odaadásban telő életnek a szépsége az azért örömet is okozzon nekünk, meg ebben egymásnak is támaszt tudjunk nyújtani, és azután kedveteljék bennünk már most Istennek, és éljünk úgy a társadalomban is, a nem hívő emberek között is, hogy ők is észrevegyék, hogy valamire rátaláltunk, valamit ismerünk, amit nekik is érdemes volna közelebb kerülniük, mert ez az igazi életnek és az igazi gyarapodásnak az útja. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül az Atyaható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus követése sokszor áldozatot kíván tőlünk. Kérjünk áldozatkész lelkületet mennyei Atyánktól.
Add, Urunk, hogy Benedek pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink szívesen vállalják hivatásuk keresztjeit. Add, Urunk, hogy el ne merüljünk az evilági élvezetekben, hanem tudjunk lemondani és áldozatot hozni. Add, Urunk, hogy a jólétben élők áldozatosan segítsék rászoruló embertársaikat. Add, Urunk, hogy neked tetsző keresztet is vállaló élettel tegyünk tanúságot élő hitünkről. Add, Urunk, hogy a betegek a te kínszenvedésedből merítsenek erőt szenvedéseikben.
Kérünk téged, hallgass meg minket.